Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy június elején voltam a kedves barátomnál, Szász Ijésnél, Korondi méhésznél, és akkor úgy váltunk el, hogy ha nem javul az időjárás, hát akkor nem tudja, hogy miről fog beszélni, miután befejeződik a méhészeti esztendő, hiszen tudják önök is, hogy augusztus 1-ével idézőjelben legyen mondva, lehúzzák a rólót, azt mondják, hogy kérem, most akkor a pillanattól a méhek gondozásával kell foglalkozni, és a gyűjtéssel már kevesebbet. A kérdésem, bejött a nagy remény június közepétől július, és majdnem azt mondhatom, hogy augusztus közepéig?
Jó napot kívánok! Hát remény az volt, de hát úgy mondhatnám, hogy a közepesnek a közepeset, eléggé nem jött össze, ugye. Hárs is adogatott, napraforgó is, aki jó helyt volt, jól adott, aki nem volt jó helyt, annak nem adott. Jó családokkal kellett volna menni, hogy több méz legyen. De a méhek se lettek olyan jók, amilyenek kellenek, mert a zakác alatt, hogy rossz idő, úgy az alatt, a két hét alatt, amit itthon voltunk, a kác és a hás között, az is rossz idő volt. Nem is a rossz idő volt, inkább a hideg. Tehát esett, de a hideg az nagyon-nagyon befolyásolja, tehát nem volt jó.
Ez a hideg az éjszakára érvényes, vagy a reggeli órákra? Tudnélik, most már mint egyszerű halandó én is megállapítottam azt, hogy óriási különbségek voltak az éjszakai és a nappali hőmérséklet között, hogy ez az ingadozás befolyásolta a méhecskéket?
Az is, de ugye éjjel elment 10 fokig, és akkor nappal sem ment föl 18 fölé. Tehát egy 25-ös kellett volna ahhoz, hogy a méhek tudjanak járni is. Most meleg esők vannak, az hideg eső, az nem bírja, azt nem szeretik a méhek.
Még zümmögnek kinn a méhek, hordanak, feltételezem, hát itt a környéken vannak bizonyára, mert még nem kérdeztem meg, hogy hol vannak a méhek, de akkor most úgy is megmondja.
Július 20-a körül hazaköltöztünk, teljesen mindenféle csapattal, mindenki itthon van, az egész méh család. Elvettük a mézet a múlt héten, most kellene kifogni, kezelni őket tető ellen, tetőírtás, és a élelempótlás, hogyha kell átnézni a családokat, hogy anyákat cserélni. Még vannak anyáink, amit le fogunk cserélni, és akkor én már szeptember 10-ig remélem, hogy ezt befejezzük.
Gyarapodott a kaptárok száma, vagy csökkent ahhoz képest, amivel elindult a tavasszal?
A mély családszám? Az nem, az nagyjából ugyanannyi, mert nem bírunk többet csinálni. Tehát megvan egy plafon, amit az ember elbír megcsinálni, és többet nem bírunk.
Milyen a piaca a méznek jelen pillanatban? Melyik az a méz, amit keresnek a vásárlók?
Hát így a szabad eladás az megyeget, mert most sokat turista, az megyeget nem mondanám, hogy nem, de viszont a hordós, a nagybani eladásra nagy problémák vannak. Nem lett egy magasabb ár, mint máskor is szokott, ugyan ott van még talán alacsonyabb, mint a tavaly. A virágmézek röhelyesen alacsony áron vannak, tehát nem lehet kimondani, hogy milyen borzasztó állapotok vannak a mézpiacon.
Ez mivel magyarázható?
Nem tudom, tehát mindent mondnak. Tehát benn van Kína, benn van Ukrajna egy csomó mézzel, nem beszélve argentin mézek mindig benn voltak Európában. Nem, tehát nem Romániáról beszélek, most egész Európa Unióról, mert mindenhová mehet a méz, mert szabad kereskedelem van, és akkor most a tavaly megengedték Ukrajnát, akkor az egész mézet onnan áthozták Európába. Szerintem így történnek a dolgok.
Hát, hogyha a szabadpiacról beszéltünk, akkor engedje meg, hogy megkérdezem azt is, hogy ön kihasználja ezt a lehetőséget?
Nem, tehát én nem tudom eladni a mézemet. Hogyha a másik ott van az olcsóbb mézivel, én úgyse adom oda, tehát nem tudom odaadni. Itt a méznek is kell legyen egy értéke, egy eszme értéke is kell legyen annak az árunak, hogy az mit ér meg, nem, hogy csak úgy elpancsoljuk, és akkor utána nézünk a nem tudom hova.
Azért maradhat a mézből jövőre is, nem adódik el, de tárolható, és akkor jövőre talán, vagy a télen talán csak elmegy.
Reméljük, hogy összeér, úgy szoktam mondani, érjen össze a két termés, mert azért egész évben csak elfogyogat. Szerintem nem annyira borulátó, de most jelenleg ez van. Azt is szokták mondani, augusztusban szabadságolnak a külföldi kereskedők, azért sem nem is érdekli semmi őket most. Úgyhogy reméljük, hogy beindul október-november felébe valamilyen szinten a mézpiac.
Ön egy olyan méhész, aki több lábon áll, ami a termelést illeti, tehát nem csak mézzel foglalkozik, spec, hanem előállít olyan dolgokat is, amely a méhészek munkáját segíti elő. Tehát mi az, amit most, amikor még tudom én, egy adott pillanatban esős idő van, a méhekkel nem lehet foglalkozni, és ön akkor ezt kell csinálja, vagy ezt csinálja?
Hát most a műléppel befejeztük, most egy három hete volt az utolsó, az már a szezonális, az nem kell már. A méhanyák még vannak, amit tudunk értékesíteni. Mi is aztán és egy hetet szabadságolunk, de most már kezdjük gyártani jövőre a kaptárt. Ha van rendelés, van is valamennyi gyártunk, hogy legyen.
Én azt kívánom, hogy telejenek jól a méhek, a méhész és családja menjen el egy hét szabadságra, úgy, ahogy mondotta, és reméljük, hogy jövőre talán jobb lesz.
Köszönöm szépen, én is azt remélem, vagy valami mást kezdünk, de nagyon remélem, mert egyébhez nem értek nagyon. Csak ehhez értek.
Kérem szépen, ez a nyár, amilyen szeszélyes, ilyen se volt már rég, de úgy látszik, hogy követte a tavaszt. És akkor, amikor én Dicsőszentmártonban jártam Seprődi József szőlész borásznál, hát egy olyan enyhe eső szemerkélt a város felett, és kinn a domboldalakon ismert elvégre, azért mindenhol szórja magát a jó Isten, amikor esőt ad. Én megkérdezem a szőlészborászt, amit most szinte minden mezőgazdaságban tevékenykedő embertől megkérdeztem, hogy jó volt ez a tavasz és a nyár eddig el, ami a szőlőt illeti?
Kimondottan nem. Tehát a gazdember sosincs megelégedve, és mindenik gazdember, egyiknek eső kellene, a másiknak napsütés. Az a helyzet, hogy már fagykárral indultunk tavasszal, nehezen telelt a szőlő, a nyár az megint csapadékos volt, és olyan időjárás, ami igazán kedvezett a gombabetegségeknek, és bizony-bizony kivált a lisztharmat, de a peronospora is, de kivált a lisztharmat, az nagyon-nagyon ott van a szőlőbe. Aki nem permetezett idejébe, annak bizony-bizony fél, s talán még nagyobb terméskieséssel kell számoljon.
Én biztos vagyok abban, hogy amikor azt mondom, hogy szőlész, borász, Seprődi József, akkor túlsúlyban, ilyenkor inkább a szőlő van. Tehát járt kinn a szőlősbe, megnézte, kibírja ez a szőlő, az idei szőlő a betakarításig, a szüretig ezt a termést, vagy még romlik?
Az időjárástól függ minden. Általában azt szoktuk mondani, hogy augusztus 10-éig illik folyamatosan lefedni, permetezni a szőlőt. Tehát aki még nem permetezett rothadás ellen, peronospora ellen. Az utolsó permetezéseket el kell feltétlenül végezni, ahhoz, hogy megmentsük a termést. Nem beszélve arról, hogy a fának a beérése, hogy jól telejen a szőlő, tehát túl korán ne hújon le a lombfelület, táplálja minél tovább a tőkét a lombozat, és hogy jól tudjon telelni a szőlő, ezért végig kell vinni, ha nincs is terméskiesés is van, akkor is el kell végezni a munkálatokat, és el kell végezni az utolsó permetezéseket. Általában az utolsó permetezést azt inkább rézalapú szerekkel szoktuk elvégezni, és hát a rothadás, ugye ez nagyon attól függ, hogy milyen lesz az ősz, ha esős, csapadékos ősz lesz, akkor bizony, amit nem vitt el a peronoszfora, meg kivált a liszharmat, azt bizony el fogja vinni a rothadás. Az utolsó permetezésekben lehet, keverjünk rothadás elleni szereket, ha lehet.
Azon kívül, hogy sok minden előfordult, sok minden megtámadta a szőlőt, mondhatunk valamit, satszolhatunk valamit, hogy édesebb lesz az idén a szőlő, vagy nagyobb lesz a termés, mert feltételezem, hogy most jön a borász, aki ilyenkor már megnézi, hogy mire számíthat.
Ez olyan dolog, hogy van egy mondás, akkor biztos a gazda a termésbe, amikor a hordóba van a must. Tehát akkor mondhatunk konkrétan véleményt. Én úgy érzem, hogy nem lesz egy csúcs évjárat az idén se, bármilyen legyen az ősz. Már a csapadékos évjárat miatt arról van szó, hogy a betegségek azok ott vannak nagyon sok helyen a szőlőben, és aki megőrizte, ott is attól függ, hogy mennyi napsütéses óránk lesz, és milyen szép. Ha szép, hosszú vénasszonyok nyara lesz, akkor jó termés ígérkezik, tehát minőségileg jó lehet a termés, ne legyen túl korai szűret, a répacukorral nem tudjuk pótolni a minőséget, tehát én egész évben dolgoztunk, azt az egy hetet vagy 10 napot, ha lehet, ha szép hosszú őszünk lesz, azt még fizessük meg a pásztort, és őrizzük meg a szőlőt, ahhoz, hogy minőségű boraink legyenek. Kükölőmente az egyik legjobb borvidéke szinte Európának. Figyeljünk oda, csúcsborokat lehet elkészíteni, de ahhoz jó minőségű termés kell. Anélkül nem lehet. Akármennyire jó a szaktudás az embernek a felkészültség borászat szempontjából, ha nincs egy jó, szép, egészséges alapanyag, abból nem lehet csúcsminőséget azt arra tenni.
De pucoljuk már a hordókat, készítjük már az edényeket, vagy még ráér később is ez?
Hát borászatban mindig ott kell lenni a pincébe, és kell foglalkozni a borral. Ez az a periódus, amikor a nyári nagy meleg kivált, nem mindenkinek van szakszerű boros pincéje. A nyári nagy meleg alkalmával kivált, ha félbe hagytunk edényeket, akkor igen hamar megtörik a bor, bizony-bizony virágosodik, ne adj Isten, ha edényeket nem mostunk ki rögtön, nem mostuk ki, kénesztük, akkor nagyon hamar ecetesedik, és bizony ide-oda kell figyelni, hogy a higiéniájára, a pincének, a borokat pedig nagyon odafigyelni, mert ilyenkor szokott a bor megtörni, vagy elromlani. Ilyenkor már illik azért palacképessé tenni a bort, és ha lehet palacba húzni, vagy üvegbalomba legalább, ilyenkor vénül el a leghamarabb a bor. Tehát egy pár hét leforgás alatt, a nagyobb a hőmérséklet, akkor oxidálódik, és koravén lesz a bor. Tehát figyeljünk oda ebbe a periódusba a még meglévő borainkra, hogy legalább a karácsonyt bírjuk ki, és iható bort tudjunk tenni az asztalra.
Szeretőt magának, hogy ne tartson már szeretőt magának.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, abban a szerencsés helyzetben voltam Csíkszentsimonban, hogy magammal hoztam tiszta véletlenül idézőjelben a terepes magnómat, és rögtön itt az elején meg is kérem a fiatalembert, hogy mutatkozzon be, hiszen ő a község mezőgazdasági referense.
Sándor Árpád vagyok.
Kezdjem itten a referenssel a beszélgetést. Szíveskedjék nekem megmondani, hogy milyen problémakörrel küszködik jelen pillanatban. Mi az, amire mostan a referensnek jobban rá kell figyelni, mint máskor?
A mezőgazdasági területeknek a tulajdonjogba visszahelyezése, ez most egy a legfontosabb jelenleg a községben.
Van nagy gond ezzel, mert hát most már szinte azt is tudom mondani, hogy 26 éve mind rendezzük ezeket a tulajdonleveleket.
Nagyon nehéz ezeknek a rendezése, földterületeket parcellánként felmérni, tisztázni, jár a gazdának, nem jár a gazdának, azt felküldeni a megyéhez, ott megnézzék, jóvá hagyják, visszajön. Hosszú folyamat ez nagyon.
És azt hiszem, hogy nem csak ezzel kell foglalkozni, hanem azért be kell segíteni a gazdálkodóknak abban az esetben, ha valamilyen problémájuk van.
Természetesen így van, akadnak problémák, egymás földjeinek az elszántása, vagy egymás kaszálójának a lekaszálása, bejönnek, meg kell nézni térképen, kimenni helyszínre, kimérni, kitisztázni, hogy mindenkinek igaza legyen.
Magának köszönhetően jöttem ide Cikó Bélához, és rögtön meg is kérdem itt az elején, hogy mivel foglalkozik, állattenyésztéssel vagy nagykultúrával?
Állattenyésztéssel is foglalkozom, és növénytermesztéssel.
Mekkora a létszáma, és milyen állatokat tart?
8 darab fejőslehén van, és 8 darab búrjú. 3 disznót tartunk szükségletre.
Nehogy azt mondja nekem, hogy lova nincs.
Nincsen, traktorral gazdálkodom.
Hát igaz, ott már több ló van, tehát igen, akkor lehet dolgozni. Mi minden van kint a mezőn?
Tyúkat termesztünk, gabonafélékből búzát, rozsót, árpát, sillótakarmányt is készítünk, terekbúza sillótakarmányt az állatoknak. Nagyjából ennyi.
Szinte sablonos a kérdés, de mindenkitől megkérdem, hogy milyen volt az idei esztendő az ön számára, ami az időjárást illeti. Gazdag volt, kövérébb volt, vagy csapnivaló, mert tavasz az elég rosszul sikerült?
Hát elég nehéz az idei esztendő, főleg azért is, mert Szentsimon alacsonyan fekszik, közel vagyunk az úthoz, kiöntette az út, nagy árvíz volt, terményt elvitte, sok területet még most se lehet megkaszálni, annyira át vannak ázva a földek.
Az éjjel még eső is volt, igaz nem olyan nagy, de egy kicsi öntözés az nem ártott.
Így van, nem ártott a szántóföldeknek, a kaszálóknak pedig nem kellene van.
Akkor lépjünk egyet tovább. Tudja-e értékesíteni a tejet, a húst, van-e piaca, vagy ezzel is küszködnek?
A tejet azt, hál' Istennek most ma is beindult egy tájszövetkezet, Csíkszentsimonban odaadom. Pozitívnak gondolom, hogy jobb árba tudjuk így értékesíteni, úgyhogy hála Istennek az sikerült. Húsbikákat tartuk, a belléreknek kell odaadni az a házat, és milyen árat adnak, abba kell adni. Mert ha nem, mennek ki a kapun, és kezi csókoló.
Tehát itt is össze kéne fogni, és hát ha sikerülne.
Igen, én is ezt látom, de el is beszéljük az emberekkel, csak nincs aki kezdeményezzen, aki márjen.
Azt szokták mondani, hogy aki mer, az nyer, hát ha ez így lesz. A támogatásokkal hogy állnak?
Így van, hát abban a helyzetben vagyunk ebben az évben, hogy tavaly ellenőrzésen volt az apja részéről, mind az állattenyésztés, mind a növénytermesztésre, és nem kaptam egy lehet sem még tavalyra.
Tudunk adni egy választ? A felsőbb hatóság mit mond erre?
Várni kell, folyamatban van, mindig halogatják, adnak egy újabb határidőt, hogy majd 2 hét múlva, majd 1 hónap múlva, ekkor biztos ki lesz fizetve, de még ez nem történt meg. Úgyhogy
maradjunk abban, hogy ha később is, de biztos befut. Olyan még nem volt, hogy elmaradt. És lehet, hogy pont akkor jó lesz.
Így van.
Köszönöm, hogy fogadott bennünket, és jó őszi munkálatokat kívánok, és az állatai gyarapodjanak, a tejhozam még nagyobb legyen, és ahogy szokták mondani, tollasodjon, gazdagodjon a fiatal farmer.
Köszönöm szépen!
Fábián Otto fiatal gazdálkodót felső sófallán sikerült mikrofon végre kapnom, és rögtön itt az elején meg is kérdezem, hogy hány hektáron gazdálkodik?
Nagyjából 10 hektáron gazdálkodunk, állattartással foglalkozunk. Nem olyan rég, 2-3 éve fogtunk neki. A mi fő tevékenységünk az a fakitermelés, fafeldolgozás, de most már emellett neki fogtunk a gazdálkodásnak is, tehát még mint melléktevékenység.
Na mostan ez a gazdálkodás, ugye van az a fiatal farmerek programja, beszélhetünk erről is, tehát részt vesznek benne, vagy maga a család az egésszel egyben foglalkozik, nincs külön válasza a kettő?
Nincs külön választva, a család egybe foglalkozunk vele, tehát a nagyobb földeket azt vannak juhaink, és a juhok takarmányozására használjuk, tehát ez, ami mondjuk a nagyobb volumenű gazdaság lenne majd egy bizonyos időn belül. Ezen kívül pedig én magam foglalkozom egy otthoni kisebb házigazdaságnak a felépítésével, aminek az idén fogtunk neki.
Mekkora az állomány, maga a juhállomány, mert ha jól értettem, akkor szarvasmarhát nem tartanak.
A juhállományunk az jelenleg olyan 80-90 körüli, tehát az idén született egyedekkel együtt. Ezen kívül van 10 kecskénk, faj alpesi kecskék, tehát ilyen nagyobb tájhozamúak, amit inkább most a saját szükségleteinkre tartunk. Szarvasmarhával nem foglalkozunk, tehát ugye a jó az úgymond igénytelenebb, könnyebben tartható, és számunkra ugye a fakitermelés, feldolgozás mellett ez fontos szempont.
Én azt hiszem, hogy jól gondolkoztak, tekintettel arra, hogy én ahogy észlelem, hát mind jobban és jobban csökken az erdőkitermelés, és akkor hát van, amivel megéljen a család. Hol tartják nyáron a juhokat?
Itt van legeltetési lehetőség, tehát itt a felső sófalvi, úgymond ugye a határ, az van egy hármas határ, amit igazából a szarvasmarhák legeltetésére használnak, de tavasszal és ősszel, ugye május előtt és szeptember előtt a juhokat is lehet itt legeltetni. Ezen felül pedig a havasi legelők, azok teljes mértékben a juhok rendelkezésére állnak, van legalább 3-4 jósereg, akik ezt a legelőt tudják használni. Tehát gyakorlatilag legelővel elég jól állunk itt felső sófalván.
Mi történik a tejjel? Mert a kecskéket azt mondta, hogy házilag felhasználják a kecsketejet, de hát a juhoknak is van és volt és fejik a juhokat. Tudják értékesíteni, vagy készítenek otthon sajtot?
Sajtot készítünk, tehát ez úgy működik, hogy vannak alkalmazottaink, úgymond olyanok, akik régen ezzel foglalkoztak, aztán félbehagytak, most nekünk dolgoznak, és a tejből, abból a jó tejből 100%-ig sajtot csinálunk. Tehát csinálunk hagyományos sajtot, illetve csinálunk érlelt sajtot is. Tehát ezt még egyelőre kisebb mennyiségbe teszt jelleggel, de ezt én magam állítom elő. Létrehoztam ebből a célból egy érlelőpincét is, és próbálunk úgymond minőségi, értékesíthető terméket előállítani.
Van-e piaca az ilyen sajtoknak? Letesztelték-e? Próbálták már értékesíteni?
Próbáltuk értékesíteni, van piaca, viszont még nem fektettünk nagyobb hangsúlyt a marketingre, hogy így mondjam, a népszerűsítésre. Tehát az embereknek tetszik, szeretik, mindenki mondja, hogy ha lesz több eladó ebből az érlelt sajtból, akkor fognak vásárolni. Én magam például a kecskékkel korábban azt tapasztaltam, hogy a sajtárusítás terén az embereknek megvan mindenkinek, hogy kitől vásárolja, tehát már évekre visszamenőleg, és attól szeretnek vásárolni, tehát elég nehéz betörni, úgymond itt a helyi piacon nehéz fogyasztókat szerezni.
Fiatal ember, maga előtt áll az élet. Lát jövőt a mezőgazdaságban?
Én gyakorlatilag látok, tehát jövőt abszolút látok, mert azt gondolom, hogy bármilyen gazdasági vagy politikai, vagy bármilyen emberi rendszer van a föld, és a mezőgazdaság az mindig biztosít egy alapmegélhetést, tehát igazából ezért is fogtunk neki, ezért is foglalkozunk vele, mert tehát ha bármi lesz, amikor ugye a nagy kereskedelmi egységekben, ha már nem hozzák be a külföldi import élelmiszert, akkor is a tyúkudvarban, vagy éppen az istállóban, vagy kint a mezőn a jó, az ott van, a tejtermék, a hústermék megvan, tehát amellé pedig a szükséges egyebet azt még meg lehet termelni.
És tegyük rögtön hozzá, hogy nagy sikere van mostanában a házi készítményeknek, természetesen megadva a lehetőséget annak, hogy biotermékek legyenek.
Így van, tehát egyre nagyobb sikere van az emberek, úgymond nem csak ebben a modern életformában, hanem a modern életforma minden részleteiben kezdenek beleunni, és kialakul egyfajta olyan vágy az eredetiség a régi hagyományos dolgok iránt. Viszont egyelőre még egy ilyen árucikk lett belőle, tehát nem számíthatunk nagyobb volumenű változásra, de viszont vannak azok, akik igenis adnak arra, hogy ilyen eredeti, hagyományos és organikus forrásból szerezzék be az élelmiszerük.
Mondja, legyen szíves, a támogatásokat megkapták a juhok után, a föld alap támogatást megkapták, vagy ígérik, hogy meg fogják adni?
A juhok után megkaptuk az idénre a támogatást, a föld alapú támogatást is megkaptuk, és ezeket a pénzeket mindig igyekezünk visszafordítani, tehát gépeket, körkaszát, ganyőszórót és ehhez hasonló dolgokat vásárolunk, hogy tehát a tevékenység eredménye önmagán is meglátszódjon, tudjunk tovább fejlődni, tehát ne kelljen plusz pénzt belepumpálni.
Köszönöm szépen az interjút, Fábián Otto fiatal farmerrel beszélgettem, kedves hallgatóink.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Itt vagyok nyárán Szeredában. Az ember mit tesz ilyenkor? Megkéri a polgármestert, Tóth Sándort, hogy segítse ki, hogy egy olyan emberrel készítsek egy interjút, aki vagy farmer, vagy vállalkozó. És egy csodálatos ötlettel jött, és így kerültem Csizmadia Györgyhöz, akit én rögtön el is neveztem vállalkozó farmernek. És hogy miért mondom mindezt, megkérem, hogy mondja el ő.
Hát lehetne helyesbíteni, inkább szégyellem kimondani a rádióban, egy boldogtalan farmert kéne mondani, mert aki mai világban vállalkozik, az nem egy egyszerű dolog. Na de, ha már benne vagyunk, akkor elmondom, hogy miért tetszett mondani, hogy vállalkozó farmer. Hát tulajdonképpen farmer vállalkozó is lehetnék, mert először volt a farm, és azután lett a tejfeldolgozó vállalkozások. És így valószínű, hogy Tóth úr innen nevezett vállalkozó farmernek. Egyszer voltak a teheneim, és mikor nem igazán tudtam a tejet értékesíteni, akkor eldöntöttük, hogy saját tejünket feldolgozzuk. Aztán ebből a saját tejből annyi lett, hogy közben megvásároltam más állattartó gazdáktól is a tejet, és így lassanként odaértünk, hogy már napi 16 ezer liter tejet dolgozunk fel. A Nyárádmentéről, Nyáráttőtől egész fel Jobbágytelke, és vissza Ernyeig vásárolom a tejet a gazdáktól, mindegy 300 termelőtől.
Én azt hiszem, hogy nekünk itt Székelyföldön mindent meg kell tenni azért, hogy fejlődjünk, ha lassan is, de fejlődjünk, és mindenünk, amit itt elő tudunk állítani, azt ne vigyék el mások nyersanyagként, hanem mi próbáljuk meg, és én csak gratulálni tudok a vállalkozásához. Azt mondta, hogy boldogtalan farmer vagy, nem is tudom már, hogy nevezte meg, de én azt mondom, hogy én másoktól hallottam azt, és kereskedő emberek voltak, és zsidó kereskedők, nem szégyellem elmondani, tőlük hallottam, lassú léptekben kell fejlődni és meggazdagodni. Mi is lassan, saját kárunkon tanulva, ugye 25 év eltelt, és nem csináltunk semmit, hanem vártuk, hogy hát, ha mind más lesz, és azt hiszem, hogy ön is egyetért velem ebben, de hozzá kellett fogni, és én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon jó dolog. Na akkor maradjunk a farmnál egyszer, mert azt mondta, hogy ezzel kezdett. Jelen pillanatban mekkora az állománya?
Jelen pillanatban 116 darab állatom van, ebben benne vannak a növendékek, a friss kicsi bornyuk. A tehenészetem, ami tejet fog adni, az 60 darab.
Mekkora területen gazdálkodik, mert ehhez feltétlenül terület kell?
Ez körülbelül 120 hektár területen gazdálkodok. Megtermelem az állatoknak a takarmányt, gabonát, és így próbálom egyensúlyba hozni. Tetszett mondani, hogy a zsidó is lassan gazdagodott, hát mi lassan tűrünk, de gazdagodni biztos nem fogunk meg.
Hát akkor olyan világ volt, hogy történetesen azt kellett mondja, hogy hát éppen, hogy én körülbelül 7 éves lehettem, 8 éves, mikor anyám, már bocsássa, meg egy kicsit elmegyünk, de azért ez nagyon jó dolog. Elküldött az üzletbe, a kicsi szatócs üzlete volt, és akkor mindig mondta, hogy ülj le, Béluska, mindjárt hozom a vanília rudat. Én azt hittem, hogy biztos hátra megy. Elment a város túlsó felébe, jó fél órát ültem, ugye a távolságok akkor nem akkorák voltak, mint most, és hozta a másiktól a vanília, csak hogy ne menjek el oda, és adott egy szem cukorkát is. Aztán nőttem, és egyszer megkérdeztem, hogy na jó, de hogy van ez? És mondta, hogy inkább elmegy, mert azért a közösségnél marad a pénz, de ő üzletének legyen az a jövedelme. Na, ennyit erről. Akkor megtermel mindent. Én azt hiszem, hogy most, amikor ez az interjú készül, már a búza, az árpa, az benn van a hambárba, ugye, mert azt oda kell tenni, és ahogy szokták mondani, ugyancsak régi idős emberektől hallottam, hogy az a jó mezőgazdász, aki bőrbe tartja a gabonáját.
Hát ezt szokták mondani, és én próbálom, mert mondom, 116 darab állatom van jelenleg, vannak még sertések is a tehenészet mellett, ők is nagy gabonafogyasztók. Hát így tényleg nem néz rosszul ki, csak van egy olyan probléma, hogy se a sajtot nem tudjuk rendesen eladni, se a disznóhús nem tudjuk rendesen eladni, bikabornyú nem keresi senki, a selejt állatot nem keresi senki, tehát oda vagyunk kerülve, hogy mindjárt semmit eladni nem tudunk.
Nagyon sok farmerrel beszélgettem, vagy állattartóval, vagy növénytermesztővel, vagy talán mind a kettővel egyszerre. Szóval úgy értem, hogy ezzel is, azzal is foglalkozott. És mindegyik panaszkodik arra, hogy az unió nem tesz ki magáért, ami a kártalanítást illeti. Tehát embargó van, tudjuk nagyon jól az oroszok felé, de semmit nem ad azért, amiért bennünket megfogott.
Ahogy ne ad direktívákat, hogy így csináld, úgy csináld, vagy így nem szabad, úgy nem szabad. Az unió ennyit segít hátráltatni, én szerintem. Ez az orosz embargó is, nem az oroszokkal szúrtunk ki, kiszúrtunk saját magunkkal. Mert amióta ez bejött, elég nehezen tudom a sajtunkat értékesíteni, habár az egész Románia területén forgalmazzuk, nagy szupermarketekben bent vagyunk, de nem igazán tudja a nép megvásárolni, vagy nem vásárolja.
És mondjuk el azt is, hogy a szabad piaci forgalom van, áradat jön nyugatról kelet felé hozzák. Én láttam német tejtől lengyel vajig, meg ilyesmiket is a nagy áruházakban.
Ez a nagy problémánk, hogy rengeteg selejt áru bejön nyugatról, tehát amit ők nem fogyasznak el, azt hozzák ide. A itteni szegény vásárló bemegy az üzletbe, nem a terméket nézi, hogy mit vesz, hanem az árjegyzéket nézi. És a legolcsóbbat leveszi, és hazament. És otthon, mikor megpróbálja nagyítóval elolvasni, hogy mit ír, hát van, amelyik még tejet is ír a sajton, hogy tejet is tartalmaz. De van olyan is, láttam, amelyik növényi olajokból van előállítva.
Maradjunk akkor mostan a tejfeldolgozásnál. Hányféle terméket állítanak elő, és hol értékesítik?
Az eladásba sajnos csak a szupermarketekre vagyok szorítkozva, és saját üzletláncom nincs, nem értem még addig, hogy azt is fejlesszem. A szupermarketekkel van szerződésünk, Metro, Selgros, Kóra, Bila és Ocean. Egész Románia területére elszállítjuk, majd aztán nagy későre a pénzek is csordogálnak tőlük, ha bár van szerződés kötve, 30 napon kellene fizessenek, de ezt nem igazán tartják be. Én, ha rögtön nem viszem a sajtot, mire kérte, azzal már tud penalizálni. Tehát nem igazán szerencsés helyzet, de más választás nem igen van, mert úgy is jártam, hogy elvittem a kezdet-kezdetén, mikor kezdtem a sajtfeldolgozást, tejfeldolgozást, elvittem a kis ABC üzletbe Marosvásárhelyre, mikor mentem a pénzért, jaj, Csizmadja úr, de rossz, hogy épp most fizettünk ki, nem tudom ki fizetni, mást fizettünk ki, nem tudna bejönni egy hét múlva. Egy hét múlva, amikor mentem, az ABC helyett már ruhás üzlet volt, meg se találtam, hogy hol van. Tehát ezért rá vagyunk szorulva az üzletláncokra, a nagyokra, de ők teljesen, hát nem mondjam, hogy megnyúznak, de jól megborotválnak.
Kapott-e már valamilyen támogatást 2016-ra, vagy még a 2015-ös se adták meg?
Hát sajnos még a 2015-ös se kaptam meg, valamennyi megjött belőle, most két hete. A többit még várjuk türelmesen, mert a parasztemberű türelmes vár. Lehet, hogy megjön. De az a vicc, hogy amíg nem volt támogatás, is ezt csináltuk. Hát a sajtjaink azok... Merem elmondani és nyíltan vállalni, hogy csak természetes nyárátmenti tejből vannak. Az ég nagy világon az óton kívül semmit nem használunk bele, semmilyen adalékot, semmilyen ízesítőt, tartósítót, semmit az ég nagy világán. Tehát szinte azt mondhatom, hogy teljesen bio. Az nem tudom mennyire bio, az a tej, amit a gazda hoz. De merem állítani, hogy az is a bio felé lendül, mert a nyárádmenti tehenet tartó gazdának nincs lehetősége premixekkel gyúrni az állatát, hogy sok tej legyen, és lehet meg se éri. Tejára sajnos lent van, mert lent van a sajtára is. Hogy nem nagyon éri meg, hogy premixekkel, csodaszerekkel tartsa te. Én se adok semmit, természetes gabonát, lucerna szénát. Sajtjaink van, Gabriella, Pentéleo, Dália, Rukör, van fűszerezett sajt tekercsünk, borsós fűszerezéssel, piros paprika fűszerezéssel, enyhén füstölve, van füstölt sajtunk, túró, vaj, tejföl. És nyíltan mondom, 100%-ban természetes, és nyárádmenti tejből van.
Hát remélem, hogy most már ez az esztendő, ahogy szokták mondani a gazdálkodók, kövér esztendő volt, talán már sok is volt az eső, egy kicsi örömet is hoz a gazdának, ha nem másban, legalább abban, hogy látja, hogy a hambár tele van, a szénákat sikerült kellő időben megszárítani és felvinni a szénatárolóban. Mit kívánhatok? Jó esztendő zárjon, és talán jövőre találkozunk ugyanitt, és akkor elmondja, hogy még a támogatásokat is megkapta 16-ra is.
Hát remélem úgy lesz, hogy mire Tóth úrral még egyszer találkozunk, hát hogyha megkapom a 15-öst, és mikor még egyszer majd találkozunk egy szeredai napok alkalmával, arra meg hát, ha megkapom a 2016-os támogatást is. Köszönöm a jó kívánságokat, én is minden kedves hallgatónak kívánok kitartást, erőt, egészséget és türelmet.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.